Schindler 1908-ban született Csehországban, hát az akkori osztrák-magyar monarchia területén, és egy nagyon gazdag családban élt. Érdekes dolog, hogy a szomszédjuk, aztán szembe szomszédjuk egy zsidó család volt, és egy jó kapcsolat volt közöttük. Aztán élte az ő fiatalkorát, börtönbe is került, aztán részegeskedett is, tehát egy ilyen nem túl dicsőséges gyerekkora volt, utána csatlakozott a német mozgalomhoz, amelyik hát a világuralomra tört, és Lengyelországba azért ment ki, hogy a háború alatt tulajdonképpen megszedje magát, úgymond egy gyárat üzemeltessen, és közben pedig radikális változások történtek az ő életében. A vége aztán az lett, hogy több mint 1000 zsidó embernek az életét mentette meg. A film részlet az abból az időszakból van, tehát ugye Krakóban volt az ő gyára, amikor már zsidó embereket hozott oda, és hogy ott próbált úgy vezetni ezt a gyárat, hogy minél többeket megmentsen, de aztán a szovjetek már betörtek Lengyelországba, és menekülni kellett a németeknek. Németországba át tudta telepíteni az ő gyárát, de fölírtam itt magamnak, 45. május 8-án már onnan is menekülnie kellett. És az a részlet, amit most megnézünk, az tulajdonképpen az ő hát munkásaitól való búcsúzását fogja megmutatni egy 3 percben.
Héberül van a Talmudból, ki egyetlen lelket megment az egész világot mentének.
Thank you.
Hát idáig a filmrészlet egy elég megindító, azt gondolom. De ami miatt én ezt most legfőképpen ide hoztam, az nem az, hogy mennyire fontos a lélekmentés. Ez is nagyon fontos, de ma nem erről szeretnék beszélni, hanem egy kicsit más dologról. Nem tudom, mit gondoltok, Oscarnak jogos volt ez a elkeseredése, vagy ez a gondolata, hogy nem tudta átélni, hogy milyen nagy dolgot tett, hanem inkább kesergett egy kicsit, vagy fájdalmat érzett azért, hogy elszalasztott dolgokat. Mit mondhatok volna neki? Ugye, az egyik munkása mondta, hogy hát 1200 embert megmentettél, és hogy ez hogy be fog kerülni a neved a nem tudom hova, és hogy hálásak lesznek neked. Hogy jogos volt az, ahogy ő ezt megélte itt? Azért hoztam ezt a filmrészletet most ide, mert azt gondolom, hogy ez egy különlegesen nagy ember volt, aki ezt mindezt megtette, és mégis volt az életében egy pillanat, amikor úgy érezte, hogy keveset tett. Úgy érezte, hogy bizonyos dolgokat elhalasztott az életében. És ez nagyon mély fájdalmat és keserűséget jelentett neki. Úgy érezte, hogy elfecsérelt bizonyos dolgokat, pedig nagyon sokat tett. És nagyon sok embernél sokkal többet tett. De ez nem számított akkor. Tudjátok, amikor Isten elé kerülünk, akár az üdvösségünkkel kapcsolatban is, nem fog számítani a többi ember, hogy kik voltak jobbak, rosszabbak, hányan fognak üdvözülni még, vagy hányan nem, akkor csak mi leszünk ott. És ő a lelkében azt érezte, mindazok mellett, hogy mi őt úgy tudunk rá tekinteni, hogy egy csodálatos tettet tett, hogy kevés volt, hogy elhalasztott dolgokat. Ma erről szeretnék beszélni, hogy ha nincs célja az életednek, akkor elvesztegeted az életedet. Hogyha nincs biztos célja az életednek, akkor elvesztegeted az életedet. Ezt most sokszor nem érezzük, ezt a dolgot. Mert csinálunk ezt-azt dolgokat, talán biztos, hogy egyikünk se tudja azt mondani, hogy életünk minden pillanatát értelmesen töltjük el. Sőt, talán azt tudjuk mondani nagyon sokan, hogy mennyi értelmetlen dolgot teszünk. De ha őszinték vagyunk, akkor nem fáj ez így. Igaz? Hát nem is tudnánk így élni, hogy folyamatosan minden. Gondoljatok el este, oda megyünk, oda térünk az Úrhoz, és mindig ránk zúdulna annak a sok percnek, a sok fölösleges percnek a súlya. Valahogy megtanultunk úgy élni, hogy ezt valahogy nem veszük figyelembe. De arról szeretnék ma szólni, Isten igéje alapján, hogy tudjuk azt, hogy lesz majd, amikor ránk nehezedik mindez. És előre is szeretném mondani, ma nem az üdvösségről szeretnék beszélni. Tehát nem az üdvösségünk tekintetében, hanem az életünkről, hogy mire használjuk az életünket. És amikor oda fogunk állni Isten elé, gondoljatok bele, hogyha ez az ember itt ennyire összetört azon, hogy még el tudott volna adni még egy pár dolgot, és még néhány embert meg tudott volna menteni, akkor hogy fogunk mi ott lenni? És a kulcs az most itt van a kezünkben, hogy mire használjuk az életünket. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat, a 1 Korintus 9-nél, és Zsolt, kérnélek, hogy egy picit kapcsolj nekem itt egy lámpát, mert nagyon sötét van. Köszi. Tehát Pál első level a Korintusiakhoz 9. rész, és a 24. verstől szeretném olvasni Isten igéjét. És kérlek benneteket, hogy állva hallgassuk Isten igéjét, az ő igéje, és az ő személye iránti tiszteletből. Tehát Pál első level a Korintusiakhoz 9. rész, 24. vers. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhárvadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Urunk, köszönjük neked a te igédet, hálát adunk azért a csodálatos kincsért, ami értelmet ad az életünknek, és vezetést ad az életünknek. Most megnyitjuk a mi szívünket, és vágyunk rá, hogy szólj hozzánk, formáld át, Uram, egész lényünket a te igéd által. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hogyha tovább olvassuk a korintusi levelet, akkor azt a címet olvassuk itt, hogy a pusztai vándorlás intő példája. Izrael életéből hoz példát Pál apostol. Izrael népe az egyiptomi szabadulásból haladt az ígéret földje felé. Mondhatjuk, hogy ennek a népnek volt egy különleges célja. Úgy is, hogy azoknak az embereknek, akik ott voltak, meg egyáltalán Izrael népének volt egy különleges célja. Ezt talán úgy mondhatnánk, hogy a világnak megmutatni Istennek a nagyságát, hiszen ők Isten népe voltak. Ez volt a nagy általános cél, de őnekik volt egy céljuk, hogy az egyiptomi szabadulásból eljussanak az ígéret földjére. És mi az, ami tulajdonképpen őket mozgatta? Hát egyrészt a félelem, hiszen tudjátok, hogy amikor egészen hamar már bemehettek volna az ígéret földjébe, akkor ott találkoztak olyan félelmetes emberekkel, dolgokkal, amik nem merték ezt megtenni, és akkor kellett nekik aztán egy hosszabb kerülőt tenni. Másrészt pedig, itt, hogyha elolvassuk a 10. részt, akkor úgy tudnám mondani, hogy a túlélés lett az ő fő céljukká. Ott a pusztában a túlélésre küzdöttek. Amit azt gondolom, hogyha ott lettünk volna, hát nem tudom, hogy mi mit tettünk volna abban a helyzetben. Úgy is mondhatnám, hogy az ő céljuk az félre tevődött, és helyébe bejött valami más cél. És hogyha megnézzük itt, elolvassuk ezt a történetet, csak pár gondolatot olvasok belőle, akkor azt látjuk, hogy ez önmagában is már bűn volt, hogy nem a céljuk szerint éltek. Úgy folytatja Pál, hogy nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindjárt a felhő alatt voltak, és mindjárt a tengeren mentek át, és mindjárt megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengeremen. Mindnyájan ugyanazt a lelki erdelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Azt gondolom, hogy ez nem ezeknek az embereknek az örökkévaló sorsukról szól, ez a történet. Ezt nem tudjuk. De arról mindenképpen szól, hogy amikor itt éltek a Földön ezek az emberek, Isten nem lelte kedvét bennük, és tulajdonképpen ahelyett, hogy a céljukat teljesítették volna, elhullottak a pusztában. Azt is látjuk viszont, hogy utána, hogyha tovább olvasnánk, akkor látjuk, hogy a céltalanságon túl is különböző bűnökbe estek. Például a türelmetlenségnek a bűnébe, amikor Mózes nem jött vissza időbe, megépítették az aranybórjút, és elkezdték imádni, és báványimádókká lettek. Aztán zúgolódni kezdtek sokszor, és vágyakoztak inkább az egyiptomi húsos fazekak felé, mert nem tetszett nekik ez az élet. Aztán paráználkodtak Moab isteneivel, meg Moab leányaival, elégedetlenkedtek, ekkor történt a részkígyós eset. Tehát úgy mondhatnám, hogy a céltalan élet, az bűn szült az ő életükbe. És hogyha egy kicsit a magunk életére nézzünk, akkor igen, ezt is láthatjuk, hogyha nincs célja az életünknek, nem tudjuk, hogy pontosan most mit kell csinálni, nincs feladatunk, akkor ki vagyunk szolgáltatva. Azon túl, hogy elfecséreljük az időnket. Azon túl, hogy tulajdonképpen olyan dolgokkal foglalkozunk, amiket nagyon mélyen meg fogunk majd bánni, amikor számot kell adni. A céltalanság önmagában bűn, de még több bűnt szül. Amiről ma beszélek, az az, itt Isten igéje alapján, hogy vágyakozzunk és keressük azt a különleges célt, amit Isten adott, mert ha céltalanul éljük az életünket, hogyha nincs a fókuszban az, amiért itt vagyunk, akkor elfecséreljük az időnket. Nekünk mi a célunk? Mi az, ami motivál bennünket, vagy egyszerűen csak sodródunk az életünkkel? Sok dologban lehet sodródni, még úgy egész jó dolgokban is lehet sodródni. Itt olvassuk, hogy ezek az emberek átélték azt, hogy Isten felhő, meg tűzoszlopba vezette őket, átélték a menekülést a tengeren keresztül, tehát olyan fantasztikus dolgokat éltek át, hogy amit mi el sem tudunk képzelni, és mindannyian ott voltak, de azt mondja, a többségükben nem lelte kedvét az Úr. Lehet, hogy itt vagyunk a gyülekezetben, egy szép, tisztességes keresztény életet élünk, átélünk dolgokat, amikor bemerítkeznek sokan, átélünk dolgokat, amikor megkapjuk ezt az imaházat, átéljük, amikor emberek megszabadulnak a bűneiktől, vagy meggyógyulnak, de ez önmagában nem segít rajtunk. Mi a mi célunk? Mi az, ami előttünk van? Túlélés, kényelem, karrier, család. Ezekben vannak jó dolgok is, mert bizony vannak az életünkben olyan, amikor túl kell élnünk egy-egy szituációt, egy-egy helyzetet, mert annyira nehéz. Nem mondja a Biblia, hogy nem szabad kényelembe helyezkedni. Azt sem mondja a Biblia, hogy nem szabad befutni egy karriert, de azt szeretném mondani, hogyha csak ezek vannak a fókuszban, akkor ez nagyon kevés. Ez nagyon kevés. Azt mondta Schindler, hogy hát még egy embert megmenthettem volna, és összeomlott és összetörött alatta, hogy ezt nem tudta megtenni. Nem tudta megtenni. Nem az üdvösségünk függ ettől. Én azt gondolom, hogy ez a történet nem arról szól, hogy ha elfecséreljük itt a földi életünket, akkor nem lesz üdvösségünk. Az üdvösségünk nem ettől függ. Pál apostol arról, hogy ő egy mennyei koszorúért küzd, ez itt most nem az üdvösség. Az üdvösség az nem így nyerhető, az a Krisztusban való bizalomból nyerhető. De arról is beszél Isten igéje, hogy vannak kincsek a mennyben, van egyfajta olyan mennyei koszorú, amit az itt végzett munkánkért, a szolgálatunkért, a Krisztus követésünkért kapunk, és az a kérdés, hogy ezt hogyan tesszük, és mit csinálunk. És nem elég az, hogy szép, tisztességes életet élünk. Hát ez az ember, ez százszor többet csinált annál, mint hogy egy tisztességes életet élt. Akkor már az is tisztességesnek számított, hogyha valaki mondjuk nem bántotta a zsidókat. Akkor az már egy jó ember volt. Nem állt be abba a vonalba, amit akkor vittek. De ő sokkal többet tett. És mégis úgy érezte ott akkor, hogy ez kevés volt. Pál apostol, amit itt ír, azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan is éli az életét, egy példát hoz a korintusiaknak. Korintusban volt egy atlétikai stadion, két évenként az isztmoszi játékokat rendezték meg, és ott rengetegen edzettek az utcákon, az akrokorintusi domboldalakon futottak. Tehát ez Korintusban ez egy természetes dolog volt, hogy ugye két évenként volt verseny, hogy ott voltak azok, akik trenírozzák magukat, edzenek. És ő ezt a példát hozta, hogy figyeljétek meg, hogy vannak olyan emberek, akik ilyen elhervadó koszorúért, ilyen földi dicsőségért micsoda nagy önmegtartóztatást és milyen nagy küzdelmet tesznek, és azt mondja, hogy nekünk, keresztényeknek, nekünk egy másik koszorúért kell ezt tenni. Izraelnek a célja az volt, hogy bemutassa Istent a világnak. És most is ez a célja. A mi célunk, a mi útunk az nagyon hasonló Izraelnek az útjához. Hiszen Izraelnek volt egy szabadulása Egyiptomból, és aztán ment az ígéret földje felé. A mi útunk, a szabadulásunk, a megtérésünk a bűnnek a rabságába, és megyünk az üdvösség felé. És ebben az útban nekünk is van egy nagy általános célunk, hogy bemutatni az embereknek, a körülöttünk élőknek, hogy kicsoda Isten, és mit is üzenek a világnak, bemutatni a mennyeknek a királyságát, azt az értelmes életet, amit Isten adott nekünk. Ha nincs célunk, akkor elvesztegetjük az életünket. Három dolgot mond itt Pál. Azt mondja, hogy úgy fussatok, azt mondja, hogy mindenben önmegtartóztatók legyetek, és hogy ne bizonytalan céllal éljétek az életeteket. Gondolkoztam ezen, hogy hogyan lehet úgy futni, hiszen itt ugye, akik a olimpiai bajnoki címért küzdenek, ott ugye egy fogja megnyerni az érmet. Itt nagyon sokan nyerhetjük. Itt nem, nincs ilyen együzen. De hogy lehet úgy futni? Szoktuk mondani, hogy hát a részvétel a fontos. Mondhatjuk ezt, hogy itt a világban a részvétel a fontos nekünk, a kereszténységben. Ez a lényeg, hogy a részvétel volt a fontos, nem kell győzni. Mondhatjuk? Nem mondhatjuk, nem? Tehát nem. A kereszténység nem erről hogy szól, hogy hát mi is ott voltunk, és végülis bele voltunk a gyülekezetbe, mi is kocogtunk, mentünk, jó volt. Ezt nem mondhatjuk. A világban lehet ezt mondani egy dologra, talán még jobb is, mint valami olyan világi célra rátenni az életünket. Vagy mondhatjuk, hogy a futás örömét csináljuk mi a kereszténységünket? Jó itt lenni, jól érezzük magunkat, megyünk, és így szépen elsétálunk a mennyországba. Nem mondhatjuk. Nem erről szól. Nem erről szól ez az élet. És pedig mégis sokszor valahogy mi ezt tesszük. Nem tudom, ki az, aki követi a Bajnokok Ligája küzdelmeket a fociban. Somára nézek nagy reménységgel biztosan. De hát, ha van még más is, egy-két kezet azért bátorításul, hogy ne égjek le, hogy csak én nézem. Jó, köszönöm. Mennyi pénzt tettetek volna fel arra, hogy a Róma tovább jut a Barcelona ellen? Nullát, ugye? Nullát. Tehát ez volt a legbiztosabb dolog, hogy a Barcelona fog tovább jutni. És ha valaki belenézett abba a mérkőzésbe, azt látta, hogy ezek a Barcelona játékosokból hiányzott a tűz. Enerváltak voltak, ott fotizgattak meg, stb. Azt hitték, hogy ez így is még elmegy. És jött, 3-0-nal vezettek, így kellett volna Rómának tovább jutni, ez teljesen reménytelen volt, és kaptak egy gólt, hát az még belefér, kaptak még egyet, hát az már úgy, azért úgy, tehát az még mindig továbbjutók vagyunk, és aztán nem tudom, 10 perccel a vége előtt valamikor jött a 3-0, amivel már a másik csapat volt a továbbjutó, tehát a Róma. És akkor próbáltak kezdeni futni, de nem sikerült már nekik, már nem tudták föltüzelni magukat. Hiányzott belőlük a tűz. Hiányzott belőlük a tűz. A kereszténységet lehet úgy élni, hogy így focizgatunk? Nem lehet. Nem lehet. Ez a történet arról szól, hogy nem lehet. A Krisztusban hívő ember nem veszítheti el az üdvösségét, de felismerheti, hogy a Krisztusért végzett szolgálatát saját erőforrásaiból az ő maga dicsőségére végezte. Pál apostol nem attól félt, hogy elveszti az üdvösségét, hanem hogy elveszíti a koronáját. És hogyha visszagondolunk erre a filmre, akkor látjuk, hogy ez micsoda fájdalmat jelentett ott a Schindlernek, az Oscar Schindlernek, hogy elvesztegetett néhány lehetőséget arra, hogy embereket mentsen meg. Hogy fogunk mi az Isten elé állni? És erről szól nekem Istennek ez az igéje, hogy úgy fussak, hogy célba érjek. Ez sokféle dolgot jelent, hogy úgy fussak, hogy célba érjek. Hogyha hosszú táv futó vagy, akkor nem lehet végig sprintelni, igaz? Tehát mondjuk egy 10 kilométeres távon nem lehet teljes erőbedobással kezdve végigfutni, mert nem fogod tudni. a dolgot. Be kell osztani az helyzet. Azt akarom ezzel mondani, hogy céltudatosan kell élni az életünket. Hogyha te most egy hosszú távfutó keresztény vagy, és nagyjából ez van, mert legtöbben nem úgy vagyunk, hogy megtérjünk, és azonnal az életünket kell áldoznunk Krisztusért, hanem van egy hosszú út az életünkre. Be kell osztani, meg kell tervezni. Céltudatosan kell élni az életünket, mert egyébként elfecséreljük az időnket. A tegnapi nap egy különleges nap volt, talán Lacinak is, Bertha Lacinak is, meg nekem is. Elmentünk a közgyűlésre, nem tudom, tudjátok, hogy mekkora nagy izgalom egy közgyűlés, hogy eddig még nem éreztetek rá, mert sose szoktatok jelentkezni. Ott voltunk egyébként, mi hárman voltunk, három szavazati jogunk van, és mi ezt teljesítettük sokakkal. És kérdezte valaki, hogy hogy csinál, mert mondtam, hogy nálunk úgy szokott lenni, hogy nyereményjáték van, és általában 30-an küzdenek azért, hogy eljöhessenek a közgyűlésre, és akkor nagy verseny van, és a végén mi hárman tudtunk eljutni. Hát ugye nem így szokott lenni, hanem mindig a vezetőségben is mondom, hogy hát figyeljetek, közgyűlés, ez ki fog jönni, és akkor mindenki így néz, hogy akkor hogyan lesz. Hát nem teljesen, valaki már régen készült, csak sose jön neki össze. Szóval ott voltunk ezen a elképesztően izgalmas dolgokban. Egyébként sok jó dolog is, nagyon izgalmas dolgokat is hallottunk. Egyet elmondok nektek, hogy a tradíció és az élettel kapcsolatban mondott egy nagyon érdekeset az egyik lelkipásztor. Azt mondta, hogy a tradíciók az a folyónak a medre, és ugye maga az élet az meg a víz, ami keresztül megy rajta. És azt mondta, hogy ha ki van betonozva a folyó, akkor abban nincs élet. Ha viszont nincsen, akkor meg a folyó folyamatosan alakítja a folyómedret. Még olyan is van, amikor több kilométerre arrébb fog folyni. De érdekes volt, tetszett nekem ez a megfogalmazás, hogy igen, fontosak a tradíciók, a szokások, stb., de hát ez folyamatosan alakul. Na minden, ez csak egy apró kis dolog. És jöttünk hazafelé Lacival, Zsófi lányom is volt, de ő még ott maradt, ő nem sokára fog megérkezni. Úgyhogy kettesben jöttünk haza, jó kifáradva, én nekem most van a szénanáthám, úgyhogy alig aludtam, és az autópályán ülünk. Laci szúnyókál, mondta, hogy ő rá most jött rá az ebédnek a feldolgozásának a szükségessége, úgyhogy elképzeltük, hogy ott úgy aludt a Bertha Laci, én meg az elemekkel küzdöttem. Így bent volt a fülhallgató, zene, minden, és mentem. És hát így haladunk, míg nem aztán egyszer az, hogy fölébredt. És akkor én is addig egy kicsit átmentem a holtponton, elkezdtünk beszélgetni, és egy nagyon jó beszélgetés alakult ki közöttünk. Nagy lelkesen tervezgettünk meg, beszéltünk az élményeinkről, jövőről, stb. Egyszer csak úgy nézem, hogy a táj talán ismeretlen. A táj, mondom, itt baj van, nézem, hogy 128-as kilométeré kellett volna lefordulni. Nézem a következőt, megvárom, hát 159. Hát szépen tovább mentünk. Aztán a végén kiderítünk, hogy Laci volt a hibás, hogy fölébredt. Mert nem ébredt volna föl, akkor nem lett volna ilyen, mert akkor figyeltem volna. Úgyhogy ő elvállalta ezt. De na, ami miatt ezt szeretném mondani, hogy viszont ez a dolog, ez nekünk egy nagyon komoly Isten élményé vált. Ez az egész. Képzeljétek ezt a helyzetet, hogy ott ugye Laci szúnyókál, én küzdök a elemekkel, hogy micsoda dicsőséges Isten előtti csendességben voltunk éppen. Tehát az ember nem gondolná, hogy itt fog most meglátogatni minket az Úr, hanem szerintem ő is azt gondolná, hogy majd, hogyha kipihenték magukat, majd szólok hozzájuk. De nem így volt, hanem én a következőt éreztem, és ezt szeretném mondani nektek, hogy ez nekem nagyon sokat jelentett most ezzel az üzenetel kapcsolatban. Nagyon rosszul éreztem magam. Azért is, mert én szépen megterveztem a napot, minden meg volt rakva, ugye jövök haza, készülök a prédikációra, Lacinak 19 hétkor indul a vonata, neki haza kell érni a családjához, minden klappolt, csak ugye ezzel a kis fél órás, ez fél óra volt egyébként, mert fél óra plusz volt ez az egész, a Laci lemaradta a vonatról. Én nagyon rosszul éreztem magam. Egyrészt rosszul éreztem magam, mert elvesztegettem 30 percet az életemből. De most komolyan mondom nektek, hogy rosszul volt. Úgy mérges voltam, hogy lehetek ilyen, hogy nem figyeltem oda. És most akkor megint most mi lesz? És a másik, ami miatt még rosszabbul éreztem magam, hogy Lacinak másfél órával később indult a vonata. Az ő életéből meg másfél órát vesztegettem el. És rosszul voltam. Laci próbált ott igazolgatni, hogy nem baj, ő majd úgyis majd imádkozik, mert nem tudom, de engem nem tudott ez megvihasztani. Ismerem őt, tudtam, hogy rám nem haragszik, de engem ez zavart, bántott. És tudjátok, ekkor jött belém ez a dolog, hogy mit üzen az Isten. Hogy 30 perc az életemből, amit elvesztegettem, amikor így hirtelen ez rám tört a valóságába, hogy milyen fájdalmat, mennyire fölzaklatott. És hogy valakinek az életéből másfél órát elvesztegettem, hogy ez mennyire bántott engem, mennyire zaklatott. És egyébként meg tudjátok, az életemből nem 30 percet, heteket, napokat, hónapokat is elvesztegettem már. És ez nem zavar. Azt úgy valahogy elfelejtem, hogy nem érzem azt, hogy borzalmas lenne, hanem úgy elérdegélek. És másoknak az életéből is elvesztegettem már sokkal többet, mint másfél óra. De most itt ez egy hirtelen rám tört konkrét volt, és zavart. És ezt szeretném nagyon hozni, ezt a filmrészlet is erről szólt, csak sokkal mélyebben. Ez, ami velünk történt, hát ez egy semmi tulajdonképpen. Ez inkább csak az, hogy az embernek az Isten megmutatta, hogy hát figyelj már oda, ha nem figyelsz, akkor elvesztegeted az életedet. Nem figyeltél oda, csak nem volt, semmi bűnt nem követtünk el, csak nem figyeltünk egyszer oda. És ez nagyon erősen, akkor már megvolt, hogy miről fog prédikálni, tehát egyszerűen csak Isten mondta, hogy te figyelj ide, látod? Látod, hogy ez hogy zavar téged? És a másik meg nem zavar. Fontos, hogy céltudatosan éljük az életünket. De aztán volt még egy dolog, gondolkoztunk Lacival, és Laci előállt nekem ott, vagy előült a kocsiba, és elmondta egy álmát, ami velem volt kapcsolatos, ami nagyon összefüggött ezzel, ami itt történt. És aztán gondolkoztunk ezen az egészen, és még egy-két dolgot tettünk. Laci, hogyha szívesen beszélsz egy picit erről az egész szituációról, akkor légy szíves, tedd meg ezt. Jó, itt vagyok csak. Jó.
Azt olvastam ma reggel a Bibliában, hogyha egy proféta álmot lát, akkor mondja meg, hogy az csak álom volt. Aki az Isten igéjét hirdeti, na ott van sziklazúzó perői, meg tűz, meg erő. Szóval az csak egy álom volt, de azért elmondom, mert különösen érdekes. 3 vagy 4 nappal előtt álmodtam éjszaka, én nem vagyok ilyen, aki különösebben foglalkozna vele, úgyhogy vigyorogva meséltem reggel Gabikának. Azt álmodtam, hogy Lacival ülünk az autóban, ketten, fordítva, mert kormányat tekezem. És megyünk, jó gyorsan. De tényleg jó gyorsan, és nekem folyamatosan az volt az érzésem, hogy túl gyorsan megyünk. Túl gyorsan megyünk. Aztán egyszer csak jött egy kereszteződés, na itt kéne menni jobbra, de már késő volt, viszont Laci elkezdte taposni a féket. Satú, tudjátok, satú. Száraz út, csikok, minden látszik, és csak csúszik, hosszan és sokáig csúszik előre az autó. Még örültem is, hogy nem kezdünk itt árok, meg ilyeneket, mert láttam már ilyet. És egyszer csak mégis elkezdett az autó így oldalazva csúszni. És akkor jött egy ilyen jó vastag göcsörtös fa, de azért láttam, nem fogunk neki menni, nem mentünk neki a fának. Félreállunk oldalt, Laci ölében a jegyzetek, fehér lapok, és azt mondja először nekem, hát ez nem volt valami eminens megoldás. Én nem hallottam tőle még ezt a szót, de nem volt egy eminens megoldás. És kezdett azon gondolkodni, hogy ez, ami most történt, mert a jegyzetei, valahova mentünk, és ő fog szolgálni, mentünk együtt, és nem utólag kombinálom bele, higgyétek nekem, az Isten előtt mondom. A jegyzetei voltak előtte, és azt nézte, hogy ez, ami most történik, hogy illet bele a következő szolgálatba, ahova megyünk. Ennyi volt, itt fölébredtem, aztán kimentem a szokásom szerint Isten elé, és kérdeztem tőle, hogy Uram, ezzel nekem akarsz valamit mondani, vagy nekünk valamit tanítani? Nem jutottam akkor messzebbre, csak annyit. Azt mondta nekem Isten így, te a mit fárer vagy. Ismeritek, ugye? A kormány az ő kezében van, ő a vezető, te a mit fárer vagy. Úgy örülök! A tiéd a kormány, tiéd a gáztanál, Tomja gyomjad. De azért utána, most tegnap kicsit gondolkodtam azért még ezen tovább. Emlékszem arra, amikor tavaly nyáron egyszer Itt volt egy ima alkalom a gyerektábor előtt. Emlékeztek, tele volt mindenféle játékokkal a terem, és ki mondhatta, hogy mi van benne. Én emlékszem rá, talán Attila te is, mert te imádkoztál értem, azt mondtam, hogy az a baj, hogy olyan sebességgel megy az életem, hogy két lábban nyomnám legszívesebben a féket. Emlékszel? Attila, te imádkoztál értem. Halleluja, köszönöm. Elég nagy fékezés következett, és tudtam az Isten előtt lenni. Amikor nagy a sebesség a személyes életünkben, túl nagy a hajtás, akkor lényeges dolgok elmaradnak. Ha a gyülekezetnek a sebessége túl nagy a hajtás, lényeges dolgok elmaradnak. Én úgy érzem, hogy néha a gyülekezetünknek túl nagy a sebessége. Sok program, sok egyik jobb, mint a másik. Halleluja! Boldog vagyok érte. De, hogyha menet közben ennél a sebességnél, itt például ugye az irány akkor lett volna meg, ha időben figyelmesek vagyunk rá. Most az államról beszélhetek, de nyugodtan az autópályáról is. Jó dolgokról beszéltünk, nagyon-nagyon fontos dolgokról, a gyülekezetnek a dolgairól beszéltünk ketten. Annyira nem érdekelt, mi van körülöttünk. Ha nagy a hajtás, akkor először is elvész az intim kapcsolat az Istennel. Amiből értenénk, hogy mi most a dolgunk. A nagy roh, a személyes életben is így van, a családi életben is, meg a gyülekezetiben is így van. Elvesztjük, hogy miről is van most szó. Aztán elveszik a mély bensőséges szeretett kapcsolat egymással, amikor leülünk és őszintén törődünk egymással. És annyira jó az Isten, ott is volt idő megállni, volt idő visszafordulni, de lehet, hogy kell kérdeznünk az Urat. És drága testvéreim, nem néztem én abban az álomba levő kocsiba hátra, mondom, ez csak álom volt. Ha álmot látott, mondja meg, ez csak álom, nem több. Az ige hirdetés itt hangzott, és ott az erő ott van. De bennülünk egy járműben is együtt megyünk. Vannak még vezetőtársaink, de meg kell mondanom, hogy különösen nagy rajtunk a felelősség a gyülekezetben, az avatott vezetőkön. Jó beszélek? A lelkipásztoron meg a presbiteren. Nagy szükségünk van azért, hogy imádkozzatok értünk. Megkérünk titeket, hogy tegyétek meg, jó? Rendszeresen imádkozzatok a vezetőkért. Nem azért, hogy nekem egy kicsit könnyebb napjaim vagy jobb napjaim legyenek, hanem a közös együtt utazásunk, amiben persze nem mi vagyunk igazán sem az erő, sem az irányzék, sem a fej, hanem maga Krisztus. Tudjátok, hogy amikor ő tele volt szolgálati lehetőséggel, hozták a betegeket meg a megszállottakat tömegével hozzá. És azt mondta, hogy most én külön megyek, hajnalban, korán felkelt, csak hogy Istennel legyen. Volt, hogy egész éjszakát töltött Istennel. Neki erre szüksége volt az Isten fiának, akkor nekünk is szükségünk van rá. Szóval nekem azért ebben komoly a tanulság, és ha nem tudom, ha majd fogunk az alkalom vagy az ige hirdetés végén imádkozni, akkor én szívesen kérném arra a testvéreket, hogy legalább értünk kettőnkért, vagy a vezetőkért imádkozzunk. Hogy ne az legyen, ami nagy fékezéssel esetleg. És jó az Úr.
Köszönjük. Úgyhogy bejött akkor még egy plusz üzenet ahhoz, amiről szólt Istennek az igéje. És ez talán ez az úgy fussatok mondathoz tartozik, hogy úgy fussuk az életünket, hogy elnyerjük a díjat. Hogy ezt mindenkinek magának kell tudni, hogy ő hogyan fut. Hogy ő neki most az élete az miről szól, de valóban, hogyha túl gyorsan megyünk, ha túl gyorsan pörgünk, akkor elszalaszthatunk dolgokat, amik viszont nagyon-nagyon fontosak lettek volna. A másik, amit mond Pál apostol, hogy aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Ezt úgy mondanám, hogy mindent alárendel annak, hogy elnyerni azt a versenydíjat. Hogy hogy éljük az életünket. Ez is egy céltudatos élet kell, hogy legyen. Hogy mindent alárendelek annak, hogy mi az én célom. Hogy éled az életedet. És a harmadik, amit mond, hogy ő úgy fut, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Hát ha bizonytalan a cél, akkor nagyon nehéz mindenben önmegtartóztatónak lenni, nagyon nehéz úgy futni, mert nem tudjuk pontosan, hogy is kell úgy futni ahhoz, ha még azt sem tudjuk, hogy mit akarunk elérni. Azt szeretném, hogy megmaradjon bennetek, hogy az életünk itt a Földön az arra adatott, hogy azt a célt befussuk, amit Isten adott nekünk. Ennek van egyedül értelme. És a film kapcsán, vagy a mi történetünk kapcsán az legyen bennünk, hogy nem, igen, nem az üdvösségünk múlik ezen, de Isten előtt oda kell majd állunk, és ugyanúgy fog fájni, hogyha elfecséreltük az egész életünket. De ahhoz, hogy ne legyen elfecsérelve az életünk, ahhoz célok kellenek. Milyen céljaink lehetnek, amiket tudhatunk? Sokan mondtátok az életcél konferencia kapcsán is, hogy hát még nem látom pontosan a célt. Mindenképpen a legfőbb általános cél az az, hogy a mi szabadulásunktól a mennyországba való bemenetelünkig levő utat látva az emberek az Istennek a nagyságát láthassák az életünkön. Ez egy általános cél. És ha csak ezt nézed nap mint nap, akkor már ez is rengeteg mindent megmutat. Aztán vannak kevésbé általános, de még mindig nagyon fontos célok. Férként, feleségként, gyermekként, szülőként, munkatársként, gyülekezeti tagként. Ezek mind ott vannak az életedben. Lehet, hogy azt mondod, hogy ez nem olyan különleges. De igenis különleges, ha te oda kötötted az életedet egy férfihoz, vagy nőként, vagy fordítva egy férfiként egy nőhöz, akkor az ő vele való kapcsolatod az egy nagyon különleges cél. Aztán lehetnek speciális célok is az életünkben, és erre szeretnék bátorítani benneteket, hogy kutassátok, keressétek. És Laci említette az Úr Jézusnak a példáját, én szeretnék a Márk evangéliumából egy nagyon rövid kis üzenetet mondani, amit Jézus mondott, amiből látjuk, hogy ő nagyon céltudatos életet élt. A Márk 1.38, az így hangzik, ő pedig ezt mondta nekik, amikor mondták, hogy nézd, mennyi beteg van itt, még maradj itt még néhány napot, még ezeket mind meg kell gyógyítani, azt mondta, menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. Az Úr Jézusnak volt egy pontos terve, célja, tehát ő nem csak úgy lárpurlár élte az életét. Sokszor így látjuk, hogy ugye megállt mindenkivel beszélgetni, stb. De nézzétek meg, itt van a bizonyíték arra, hogy lett volna rengeteg feladat, szép, nemes feladat, és ő azt mondta, hogy menjünk tovább, mert én azért jöttem, hogy az Istennek az igéjét hirdessem, ez a már 1.38-ban találjátok. Tehát lehet speciális célod, ami rendező elfként kell, hogy legyen az életedben. Miről beszéltem tehát? Ha nincs célod, elvesztegeted az életedet. A céltalanság önmagában bűn, de bűnt is szül, hogyha hosszú távon megvan. A mi célunk, hogy bemenetünk el, másoknak is áldássá legyünk, és bemutassuk a világnak a mennyek országát. Az Úr Jézus Krisztus több helyen is beszélt ezekről a célokról. Például hármat szeretnék még mondani, és ezzel fogom befejezni. A Máté 20.28-ban van egy nagyon ismert mondása. Azt mondja, hogy mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét váltságul sokakért. Ez ő neki a speciális célja volt. Tudta, hogy ezt kell neki tenni, és ennek rendelt alá mindent az életébe. Úgy futott, olyan sebességgel ment, nem száguldozott, hanem szépen, céltudatosan haladta felé a cél felé, hogy mindezt be tudja tölteni. Aztán a János 3.16-ban, a jól ismert részben, csak egy picit többet, egy verssel többet olvasva, azt mondja Nikodémusnak, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Azt mondja Jézus, hogy ő tudta pontosan, hogy ő ezért jött, ő ezért van. És végezetül a János 10-ből, a jópásztoros példázatból, a 11. verstől szeretném olvasni. Én vagyok a jópásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkas jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én az életemet adom a juhokért. Az Úr Jézus Krisztus, ha nem tudta volna biztosan az ő célját, akkor ott a Gecsemáné kertben, amikor küszködött, akkor elfutott volna. Akkor azt mondta volna, hogy nem tudom vállalni ezt a dolgot. De ő biztosan tudta, hogy miért jött. Ha nincs célod, amikor majd szükség lesz megállnod, és szükség lesz döntened fontos dolgokban, akkor nem fogsz tudni dönteni. Úgy folytatja, azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Az Úr Jézusnak volt egy küldetése. Hogyha ő neki volt küldetése, és ő példát adott nekünk, akkor nekünk ugyanígy van az életünk. Pál apostolnak volt egy küldetése. Azt mondta, hogy ő erre teszi fel az életét, és ezen mér meg mindent. És ezek nem kellenek nagy küldetések lenni feltétlenül. Nem mindenki Pál apostol, de hogy kell, hogy tudjad, hogy mi az életed célja. Mert hogyha annak rendeled alá az életedet, még akkor is mennyi időt elvesztegetünk. És hogy fáj néha 30 perc elvesztése, és hogy ha látjuk, hogyha nagy dolgokat teszel, akkor is azt fogod érezni, hogy hú, hát még itt ezt a napot elvesztegettem, hogy mennyi mindent lehetett volna tenni. Kérlek most benneteket, hogy egy kicsit legyünk az Úr előtt így, hogy hova is tart a mi életünk. Hogy úgy vagyunk esetleg a kereszténységben, hogy csak a részvétel a fontos. Vagy úgy vagyunk, hogy csak ugye a futás örömért futunk. Ez az ige, amit Pál apostol mond, ez nem erről szól. Azt mondja, a korintusiaknak mondja, és tudjátok, hogy a korintusiak milyen gyülekezet volt. Nem egy minta gyülekezet volt. És ő nekik mondja, hogy figyeljetek, úgy fussatok, hogy elnyerjétek a koronát, az életeteknek a koronáját. És hogy életetek értelmet nyerjen. Legyünk most csöndbe egy picit az Úr előtt, és aztán azt kérném, hogy néhányan, akik szívesen teszitek, hangosan is imádkozzunk. Hogyha imádkoztok, értünk, Laciért és értem, vezetőkért, azt is megköszönjük. De imádkozunk a gyülekezetünkért, a küldetésünkért. Csak néhányan, akiket úgy indít az Úr, kérlek benneteket, hogy egy perc után hangosan is álljunk az Úr elé, de most hagyjuk meg a fejünket, és legyünk egy picit csöndben az Úr előtt. Urunk, köszönjük neked a szabadulást, a bűnnek a rabságából, szolgaságából. Köszönjük neked, hogy te helyet készítesz nekünk, és van egy biztos hely, ahova mehetünk. És köszönjük neked az életünket, ami a kettő között van, amit azért adtál, hogy neked szolgáljunk, hogy betöltsük azt a célt, amit nekünk személyesen kijelöltél. Köszönjük neked, hogy a munkatársaid lehetünk, hogy a te dicsőségedet szolgálhatjuk. És Uram, bocsáss meg, amikor nem ez van a középpontban. Bocsáss meg, Uram, az elvesztegetett percekért, napokért, hónapokért, talán évekért. Uram, adj tiszta látást, tiszta vezetést, hogy mi az a cél, amit nekünk adtál. És Uram, adj erőt, hogy tudjunk úgy futni, tudjuk úgy a mi testünket kordába tartani, megsanyargatni, hogy a célt elérhessük. Uram, adjál nekünk biztos célt, hogy így élhessük az életünket. Amen. Amen.